102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szombaton délelőtt az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban Erdő Péter bíboros prímás érsek áldozó pappá szentelte Alpeg Gergely, Piukovics Dániel, Rész Benedek és Mozer Kristóf diakónusokat. A Győri Egyházmegyében, a Nagyboldogasszony Székesegyházban Veres András győri püspök áldozópappá szentelte, és a Krisztián és Horváth Csaba diakónusokat. A Váci Barátok templomában Marton Zsolt váci püspök celebrálásával volt Szent Misaol pappá szentelte Hömfer Erik diakónust, a Szegedi Domban pedig Kis Rigó László megyés püspök Gál Szabolcs diakónus szentelte pappá. Ezen kívül Mátra Verebély Szentkúton a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rend tartomány is papszenteléseket ünnepelt. A Közel-Keleti és Afrikai Kutatások Szövetség nevű amerikai szervezet díját nyert el Solymári Dániel, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatainak vezetője. Solymári Dániel az egyik legjelentősebb közel-keleti kutatásokkal foglalkozó központ kutatási díját kapta meg, a Közel-Keleten végzett tudományos és szakmai publikációs munkája elismeréseként. A nevelés lényege a szeretetteljes példamutatás, mondta a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke Budapesten, a Harcművészek a határon túliakért elnevezésű 12. alkalommal meghirdetett rendezvényen. Simicskó István a Bárci Géza általános iskolában tartott karitatív, kulturális és sportrendezvényen, mint fővédnök közölte. Az eseményen 50 gyermeket látnak vendégül, a szerbiai Zentáról, valamint Csongrádról és Szentesről. Eszterházy Jánosra, a felvidéki magyarság két világháború közti vezető politikusára emlékeztek a középmorvaországi Mirovban a csehországi, a szlovákiai és magyarországi magyarok, illetve a csehországi lengyelek képviselői. Az emlékünnepséget magyar nyelvű Szent Mise előzte meg a helyi templomban, amelyet Balga Zoltán, a prágai magyar plébánia vezetője mutatott be. A bukovinai székelyek az egyik, hanem a legjobban szervezett népcsoport a Kárpát-medencében, amit a hagyományőrző tevékenységüknek köszönhetnek, mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Hőgyészen. Potápi Árpád János, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a Székelyházban 18. alkalommal megrendezett székely találkozón felidézte, a Székely Szövetség, később a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége idén 35 éve alakult meg Bonyhádon. A Tanítsunk Magyarországért program abban szeretne segíteni a gyerekeknek, hogy olyan élményekhez tudjanak jutni általános iskolásként, melyek tovább segítik őket az életben, mondta a program kormánybiztosa Budapesten. György László hangsúlyozta, a program abban is segíti a gyermekeket, hogy az általuk szerzett szakmát kitanulva vagy tovább tanulva, később elhelyezkedve a jéghátán is meg tudjanak élni, és azzal a büszke érzéssel tudjanak dolgozni a jövőben, hogy képesek magukat és a szeretteiket ellátni és gondoskodni róluk. A kormány számára kiemelten fontos, hogy az általános iskolás korosztály számára minőségi és értékalapú kulturális szolgáltatásokat biztosítson szervezett keretek között. Ennek érdekében a 2024-25-ös tanévben is folytatódik a Lázár Ervin program, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A Szimcsák Mira, Fábián Bettina, Betlem Dávid, Rasovszki Kristóf összeállítású magyar csapat aranyérmet nyert szombaton a nyílt vízi úszók váltóversenyében a belgrádi Vizes Európa bajnokságon. Svájctól elszenvedett vereséggel rajtoltak a magyarok Kölnben. A gyenge első félidei produkció miatt a magyar labdarúgó válogatott 3-1-es vereséget szenvedett szombat délután a svájci csapattól a németországi Európa bajnokság A csoportjának mérkőzésén a nyitó fordulóban. A magyarok szerdán a házigazda és a pénteki nyitányon Skóciát 5-1-re legyőző németekkel csapnak össze Stuttgartban. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban a 75 esztendős harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónián jelen volt Katalin Velszi hercegnő, Vilmos trónörökös felesége is, aki daganatos megbetegedés miatt kemoterápiás kezelés alatt áll, és karácsony óta nem vett részt nyilvános eseményen. Letette köztársasági elnöki esküjét Péter Pellegrini a szlovák parlamentnek a pozsonyi Filharmónia épületben tartott ünnepi ülésen szombaton, és ezzel hivatalba lépett Szlovákia történetének 7. államfőjeként. Végül az időjárásról. Nyugat felül az északi-északnyugati megyékben megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Az Észak-Dunántúlon fordulhat elő záporzivatar. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 11 és 17 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk első részében dr. Laurinec Mihály atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának egyetemi docense beszél arról, hogyan jelenik meg a teremtésvédelem a lelki tükörben.
A lelkiismeret vizsgálat kötelezettsége. Van egy transzcendentális kötelezettségünk, ha Isten elé a szent elé lépek, akkor szentül kell odalépnünk, és itt ugye, hogy ez a szentévállás, ez mitől lesz az? Például egy általános törekvés által, azáltal, hogy bevallom, hogy bűnös vagyok, vagy pedig szükséges-e ezt konkretizálni, lebontani kisebb szempontokra, és tulajdonképpen a lelki tükröknek a küldetése az éppen ez, hogy ezt az általános egyetemes önvádat konkretizálja, lefordítja konkrét hétköznapi tennivalókra. A lelkiismeret formálásával kapcsolatosan például ezt olvassuk a Katolikus Egyház katekizmusában. A lelkiismeret nevelése az egész emberi élet feladata. Az okos nevelés erényre tanít. Az emberi gyöngességből, bűnökből fakadó, a félelemtől, a vak önszeretettől, a gőgtől, a keserű bűntudattól, az önelégültségtől megőriz vagy kigyógyít bennünket. Illetve van törvényi kötelezettségünk is, az egyházi törvénykönyv a 988. kánon első paragrafusában figyelmeztet bennünket, a Krisztus hívő köteles faj és szám szerint meggyónni a keresztség után elkövetett és az egyház kulcsai révén még közvetlenül fel nem oldozott, s egyéni gyónásban még meg nem vallott összes súlyos bűnét, amelyről gondos lelkiismeret vizsgálat után tudomása van. Hát a lelki tükröknek a küldetése éppen ez a gondos lelkiismeret vizsgálat. Történelem hogyan állítja elénk a lelki tükröknek a gondolatát? Pázmány Pétertől egy idézet: nevetve nézi más hátán az iszákot, orcáján a mocskot, de maga ismerésére nem fordul, sőt, mint az igenrút emberek tükörbe nem néznek, hogy égtelen ábrázatjukat ne lássák, hogy az emberi gyarlóság nehezen fordítja szemét a maga fogyatkozásainak szemlélésére. Nagyon sok történelmi példát találunk arra vonatkozóan, hogy hogyan is kell, és milyen eszközei vannak a hívő keresztény embernek a király tükröktől kezdve egészen a nagyon egyszerű hétköznapi emberek számára is a lelki tükröknek a gyakorlatára, például az új babiloni királytükör, aminek az utolsó mondata így hangzik, hogy vége az a király, ha nem hallgat a törvényre című műnek. Ez tulajdonképpen egy ilyen átok gyűjtemény arra vonatkozóan, hogyha a király nem teszi meg azokat, nem teljesíti azokat a jogi kötelezettségeit, amit bizonyos kisebbségekkel kapcsolatosan törvényi erő, akkor Isten, az Istenek hogyan büntetik meg őt. De például találkozunk Szent Bernát nevéhez kötődően pápatükörrel, amit harmadik Jenő pápának írt, illetve Szent Margit királyi hercegnő, mint etikai író című művében Toldi Ferenc azt írja, hogy az együgyű lelkek tüköre az, amit Szent Margitnak tulajdonítottak. Margitnak, minthogyha ő írta volna ezt az írást. Rengeteg ilyen lelki tükröt találunk az Unitárius Egyháznak az erdélyi gyűjteményei között. A gyónási tükör meghatározása a közönségesebb bűnöknek rendszer szerint való összeállítása, lelkiismeret vizsgálatának megkönnyítésére szolgál, különösen azok részére, akik vallásos kötelmeiknek kellő ismeretével nem rendelkeznek, katolikus imakönyvekből sohasem hiányzik. Rendszerint kérdések alapjában a 10 parancsolat és az Anyaszentegyház 5 parancsolatának sorrendje szerint van fogalmazva. Ez egy érdekes dolog, kazuisztikát is tanítok évek óta, és ez egy bennem is most fölmerül új kérdés, hogy hogyan kérdezzem a gyóntató atya gyónóra akkor, amikor hát mondjuk esetleg meg akarja tudni azt, hogy a teremtéssel kapcsolatos vétkek előfordulnak-e nála. Illetve az, hogy az egyéb kérdések sorába hogyan illesz-e be ennek a kérdését. Mert azért arra vigyáznunk kell, hogy mondjuk, ugye amikor azt mondja valaki, hogy gyarló vagyok, de hát én azért halálos bűnt nem követtem el, de megkérdezem, hogy mit tudom én, a családjával hogy van, hát a fiam ma már 10 éve nem beszéltem. Ugye? Akkor emellett, hát nem tudom, hogy kérdezzek arra, hogy mit tudom én, a macskáját megrúgdosta-e már, vagy sem. Módszertani megjegyzések, közel 70 lelki tükröt vizsgáltam, ebből legalább 50 különböző, azért mert vannak közös gyökére visszamenő lelki tükrök, ahol egy-két kisebb apró változtatásokat láttam. A klasszikus lelki tükör szempontok, bár kifejezetten nem használják a teremtés védelmére vonatkozó utalásokat, de a következő témáknál jelennek meg a lelki tükörökben, például az Isten-ember viszonyában. Utalást találunk a teremtővel szembeni hűtlen kezelés gondolatára. Vagy az önmagunkkal szembeni bűnök csoportjában a túlzott fogyasztás, elsősorban a mértékletesség vagy mértéktelenségnek az önfegyelemnek, a bőj szempontjainak az elmaradása, itt mindig egyéni felelősség szempontjából jelenik meg a kérdéskör. Aztán beszélünk arról, hogy a tulajdon helyes használatára vonatkozó kérdéskörökben jelenik meg a klasszikus lelki tükörben a lopás, a felelős anyagi magatartás szempontjai, de itt is mindig az egyén és az egyén viszonyában jelennek meg. De találkozunk például azzal, hogy adósság szempontjai hogyan jelennek meg a kérdéskörben. Ökológiai adósság az már egy lépéssel előbbre haladó dolog. Pazarlás, tékozlás, mózsák, kapzsiság, önzés, szétszórtság, elégedetlenség például, hogy mennyire vagyok elégedett az adottságaimmal. Éppen a Sapiencián szakdolgozatvédés volt, és ott volt egy ilyen szakdolgozat, hogy hölgyeket kérdezett meg valaki arra vonatkozóan, hogy mennyire változtatnák meg a testüket, mennyire elégedettek a testükkel, tehát mit tudom én, átszabni különböző testrészeket. Szó szerint ezt mérte föl, nem tudom én hány, 200 vagy mennyi visszajelzés alapján, és kiderült, hogy a válaszadóknak a nagyon nagy százaléka utálja a testét. Utálja. Megdöbbentő, hogy nincsen megelégedve azzal a teremtett adottsággal. Aztán az illető előadó nagyon izgult, reszketett, és megkérdeztem tőle, hogy és ön elégedett ezzel a tulajdonságával? És azt mondta, hogy nem. Aztán például megjelenik olyan kérdés, hogy bántottam-e állatokat, főleg a gyermekekre vonatkozó lelki tükörben. Bő 30 éve gyakorló cserkész vezetőként a cserkész törvény 6. pontja, és magának az egész 10 pontnak a párhuzamba hozása a 10 parancsolattal rendszeresen előkerül. A 6. cserkész törvény 6. pontja így hangzik, a cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, kíméli a növényeket. És hát most is készülünk a következő táborra, különleges élmény. Amikor ott vagyunk az erdőben, megnézzük előtte, ilyenkor elmegyünk táborbejárásra, és akkor utána tábor lezárás után még visszatekintünk rá. Egyszer volt egy megdöbbentő élményem, egy erdésnek mondtam, hogy hát mi cserkészek szeretjük a természetet, és erre azt mondta, hogy ha szeretik, akkor maradjanak otthon. Uha! Hát igen, mert gyakorlatilag, hogyha én elmegyek az erdőbe, ott megjelennek egy olyan területen, ahol addig nem volt ember. Az egy másik kérdés, hogy az ott létünkkel neveljük a fiatalokat arra, hogy hogyan kell helyesen viselkedni az erdőben. Azért is érdekes, ugye a cserkészettel kapcsolatos témakör, mert ugye ez egy ökumenikus ifjúságnevelési forma alap. Bipi, a cserkészet alapítója, egyrészt mondja azt is, hogy legyen szebb mögöttünk a világ, mint ahogyan találtuk. Egy nagyon fontos szempont. A másik, hogy számára az Istennől való találkozás a természetben egy vallásos esemény. A lelki tükrökben például találkozunk olyan szemponttal, ami csak ennyi, hogy a természetesség érzése. Egy nagyon érdekes dolog, hogy mit jelent az, hogy mesterséges, illetve természetes, hogy tudok-e, észreveszem-e, hogy mi az, ami természetes, és tudok-e annak örülni. Ugye az általunk átalakított világ az értékesebb, mint ami a természetesebb. Itt meg épp az ellenkező fogalmazódik meg. Vagy például egy ilyen kérdés, hogy okoztam-e fölösleges fájdalmat állatoknak? És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a létünkhöz hozzátartozik az, hogy konszumálunk, fogyasztunk. Tehát erre azért nagyon vigyázni kell, hogy a soha nem fogjuk elérni, hogy gyakorlatilag semmiféle lábnyomunk nincsen. Mert ha vagyok, akkor van lábnyomom is. Ha nem csinálok semmit, csak állok egy helyben, akkor is van. Ha meg már lépek egyet, akkor már duplázódik. Ha kettőt, akkor már stb. És ez emiatt nagyon nehéz az egész kérdéskör, mert a puszta létünkhöz hozzátartozik az, hogy fogyasztjuk a világot. És nagyon sokan éppen ennek a fogyasztásnak a elkerülhetetlensége miatt bagatellizálják el a kérdést. És akkor nézzük kifejezetten a teremtési védelmet szem előtt tartó lelki tükröket. Például egy zöld dekalógust, amit gyerekeknek készítettek, a következő gondolatkört találjuk benne. Például támogató ember vagyok-e mindenek előtt azokkal, akiknek kevesebb van nálad. Nagyon sokszor hiába beszélünk mi alapvető teremtésvédelmi szempontokról, hogyha olyan alapvető dolgok, hogy például a másiknak a tisztelete, vagy a másságnak a tisztelete, annak a keresztényi értékelése nem működik, akkor mondhatom én azt, hogy 2 év büntetést kap az, aki mondjuk elpusztít egy sasfiókát, de az abortuszt, azt minden további nélkül megengedi. Ugye, hogy legyen béke ne csak az országok között, hanem az anyaméhben is. És sajnos itt néha el szoktunk csúszni, amikor ezeket a szempontokat idézzük. Tanuld meg értékelni azt, ami jó és egyszerű. Hogy felismerd, nagyon kevéssel tudsz boldog lenni, és boldoggá tenni másokat. Vagy gondolj minden nap egy apró változtatás, amitől jobban odafigyelhetsz a környezetedre, és próbáld meg a gyakorlatban is megvalósítani. Élvezd a minket körülvevő állatok és növények sokféleségének szemlélését. A szemlélet észrevenni a szépet és jót nagyon segít abban, hogy tisztelni tudjam. Minden lény összefügg, szükségünk van egymásra. Ösztönözd a családodat. Ez nagyon érdekes dolog, hogy a gyermeket hívja föl arra, hogy a családodban te legyél ennek a szempontnak a képviselője. Kérem szépen, tudok olyanról, ugye katolikus iskolába beiratták a gyermeket, hazament, a papa kiakadt azért, mert hát a gyerek nem volt hajlandó enni, csak imádsággal. Mert a katolikus óvodában csak akkor ülhetett le, és ő ezt megtanulta. És otthon is mindenkinek imádkoznia kellett. Tehát, hogy vigye be a gyermek a családba a hitnek a szempontjait. Légy felelős és elkötelezett. Tudatosítsd a körülötted élő felnőttekkel, te mint gyermek, hogy nem a pénz a legfontosabb, hanem az, hogy az első dolog az emberekről és a bolygóról való gondoskodás. Kérem szépen, szoktam mondani morális órákon, hogy az erkölcs teológia nagyon sokszor, és az erkölcsi cselekvés nagyon sokszor fantázia kérdése. Egyrészt bele tudom-e helyezni magamat másoknak a helyzetébe, vagy például abba a helyzetbe, hogy mi lesz 50 év múlva, mi lesz 500 év múlva. És addig, amíg erre nem vagyok képes, addig nehezen fogom megváltoztatni a magatartásomat. Ugye az, hogy ellopni a jövőt a következő generációktól, a fiataloktól, én már sajnos, én már megtapasztaltam azt, hogy 30 évvel ezelőtt voltam valahol, ami szép, és most mocskos. És ellopták már tőlem is azt, ami annak idején szép volt. Aztán ilyen, hogy tisztelem-e az élet bármilyen formáját? Vigyázok-e az élő lényekre? Ne lopj témakörében. A teremtett világ javainak egyetemes rendeltetése van, ugye amikor pozitív szempontokat fogalmazunk meg, fölösleges, nem jogos tulajdonnak a kérdése. Vigyázok-e a világ javaira? Ezeket az unokáinktól kaptuk kölcsön. Ennek a tudata. Loptam meg köztulajdont. Hány öltözet ruhám van? Hány kabátom? Hány pár cipőm? Mennyit költök egy hónapban élvezeti cikkekre? Kávéra, dohányra, italra, stb. Mennyit költök divatra, szépítkezésre? Mennyi élelmiszer megy kárba a háztartásomban? Gondatlanság miatt mennyi a plusz kiadásom? Csupán nélkülözhetetlen dolgokat vásárolok? Az Olinak a jó gyakorlatai például, vigyáztál-e a környezetedre, veszélyes hulladék és más személy biztonságos tárolása? Lelki tükör bevezető a hálaadásként, hálát adni a teremtésért, aztán egy, amit még feltétlenül, ez egy nagyon elgondolkodtató lelki tükör szempont, hiszem-e, hogy az én imámtól is függ a világ békéje, az éjsz legyőzése, a természeti katasztrófák elkerülése. Hiszem-e, hogy az én imádságomtól függ? Itt még nem azt mondja, hogy hiszem-e azt, hogy feladatom van megváltoztatni, imádságomtól függ mindez. Ezek mind darabok, részletek, tehát egy-egy pontok a lelkitükrökben. Van egy átfogó, nagyon szép lelkitükör fogyasztóknak, ez a teremtésvédelem.hu oldalon található. Nagyon szép átfogó, javaslom mindenkinek, hogy olvassuk át. Alapos, áttekinthető, nem túlzó, ezt azért is hangoztatom, mert úgy veszem észre, hogy itt is megjelenhet az a két szélsőség, hogy vagy nagyon laksz, nem figyel oda az ember, vagy skrupulista lesz. Tehát egyfajta depresszióba eshet az ember akkor, amikor azt látja, hogy mit tudok tenni. Ezek a fő pontjai. Az élet, a teremtés tisztelete, az igazságosság, mértékletesség és a szabadidő nem találom arányosnak, de áttekintésre törekszik. És az utolsó gondolat, távlat, a jövő. Hassányi Pál Otto, ferences kollégánk a következőt írja, a teremtett világnak a teremtőhöz történő visszavezetése, redukció, elemzi a Laudato Si-ban, ezt a gondolatkört, a redukciót, a megtérés által valósulhat meg, amely az ember hármas kapcsolat rendszerét egyszerre érinti, vagyis Istennel, embertársaikkal és az anyagvilággal való kiengesztelődést jelenti. A címe a tanulmányának teremtésvédelem és családetika közös szempontjai. És ez azt jelenti, hogy hát a család egy olyan háttér, ahol igazában tudunk alakítani, változtatni. A strukturális bűnnek kutatása, mit is jelent a strukturális bűn, mint felelősségnek a kérdése, az előbb említett egyházi rendezvények szervezésére vonatkozó, a nevelés és az önnevelés, akár például azzal kapcsolatosan, hogy például egy digitális világban, ahol úgy gondoljuk, hogy hát hatalmas tárhelyeink vannak, és ott is lehet környezetet szennyezni azzal, hogyha megfelelően, arányosan használom ezeket a lehetőségeket.
Folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Dobos András, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola teológiai tanára beszél a teremtésről.
Jó-e a teremtés, vagy romlott? Milyen hatása van az ember bűnének a teremtésre? Mit mondanak a liturgikus szövegek? A gonosz az csak az emberi szívben lakik, vagy lakozhat a természetben is? A Szentírás néha arra utal az evangéliumok is, hogy lakozhat a természetben is. A természet is lehet buvó helye a gonosz erőknek, például gondoljunk a gadarai megszállottak történetére. A teológusoknak megvannak a maguk válaszai, mi megnézzük majd azt, hogy a liturgikus szövegeink hogyan válaszolnak erre a kérdésre. Milyen hatása van az ige megtestesülésének a teremtésre, és hogy mi a szerepe az egyháznak? Van egyáltalán szerepe? Meg kell szentelni a világot, mert ez sem önmagától értetődő. Mik lesznek a forrásaink? Elsősorban az eukológikus imák alatt azokat az imákat értem, amelyek nem magánimák, nem zsoltárok, nem himnuszok, hanem az Isten tiszteletek, a szent cselekmények alatt az Isten tiszteletet vezető által az Isten elé vitt ima, a közösség imája, amelyben konkrét kérés fogalmaz meg. Nincsenek meg azok a kritériumok a bizánci teológiában és liturgiában, amely alapján megkülönböztetnének szentségeket és szentelményeket. Ennek a legékesebb bizonyítéka az, hogy a mai liturgikus könyvek is hűen a régi kéziratos szerkönyvekhez, eukológionokhoz ömlesztve tartalmazzák a szertartásokat, azokat is, amelyeket szentségeknek nevez a nyugati egyház azokat is, amelyeket szentelményeknek, tehát vagy valami belső logika alapján, vagy teljesen számukra logikátlanul egymás után hozhatnak különféle szent cselekményeket. Nyilván ez a hetes szám, az, hogy hét szentség van, ez bekerült aztán a 17. századtól kezdve bizánci egyházaknak a egyes kézikönyveibe, tankönyveibe, vagy hitvallásaiba, hivatalos hitvallásokba, szimbolikus könyveknek nevezik ezeket keleten, de ez teljesen idegen a lelkiségtől, egyfajta felépítmény a liturgikus és általában a teológiában is. Ez azért fontos, mert sok olyan szertartásból fogok idézni, amelyek tulajdonképpen nem tartoznak a hét szentség közé, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy másodrendű istentisztelet lenne a keresztény keleten. Kezdjük először az egyházunknak a legfontosabb imáival, az anaforákkal. A bizánci egyháznak három eukarisztikus imája van, ebből rendszerint kettőt használ minden helyi egyház. Az aranyszájú Szent János nevével jelzett anaforát, a másik pedig Nagy Szent Bazil atyánknak az anaforáját. Ez volt az ősibb Konstantinápolyban, a Nagy Szent Bazil neve alatt fennmaradt anafora, és idővel ezt fokozatosan kiszorította az Antiókiából származó aranyszájú Szent János anaforája. És van még egy harmadik eukarisztikus ima, ezt Szent Jakab anaforájának nevezik, vagy úgy ismerjük. Ez tulajdonképpen soha nem volt általánosan elterjedt a bizánci egyházban. Ez a jeruzsálemi egyháznak volt a kihalt, de a bizánci liturgiában részeiben tovább élő jeruzsálemi liturgiának volt az eukarisztikus imája. Egyes helyi közösségek talán végezték, talán volt kontinuitás, és aztán a liturgikus romanticizmus keltette életre a 19. században, tehát onnantól kezdve szerte a világon ünneplik, de nagyon ritkán azért az évben. Mint mondtam, ez a három ima, mindegyike az antiókiai anafora családnak a tagja, és ezekre az imákra jellemző, szoktuk mondani, hogy nagyon kidolgozott a teremtésre vonatkozó rész. A római katolikusoknak ez nyilván talán onnan ismert lehet, hogy a negyedik eukarisztikus ima nem struktúráját, de tartalmát tekintve, ugye ezekből kölcsönzött, ezekből merített ihletet. Az apostoli konstitúciónak az anaforája például az oldalakon keresztül taglalja a teremtés mikéntjét, hogy hogyan ment végbe. Ehhez képest a mi anaforáink nagyon szegényesek, be kell vallanunk. Nagy Szent Bazil anaforája egy rövid említést tesz a teremtésről, ég és föld, minden látható és láthatatlan teremtmény ura, mondja az atyára. Egy kicsit Szent Jakab anaforája az, amely részletesebben elbeszéli a teremtést. Valóban méltó és igazságos, illő és szükséges téged dicsérni, téged magasztalni, téged imádni, téged dicsőíteni, neked hálát adni. Az egész látható és láthatatlan teremtés alkotójának, akit magasztalnak az egek és az egeknek egei, és azok minden erői, a nap és a hold és a csillagok egész serege, a föld és a tenger és minden, ami azokban van, a mennyei Jeruzsálem, a kiválasztottak ünneplő sokasága. A kozmikus liturgia képe jelenik itt meg, semmi újdonságot ez az anafora nem tartalmaz a biblikus írásokhoz képest, mondjuk a 148. Zsoltárhoz képest. Hol találkozunk még a teremtéssel ezekben az anaforákban? Az eukarisztikus imákban találkozunk a teremtéssel a második részben, amikor az egyház kér Istentől, az epikletikus részben, a megemlékezések szekcióban. A Bazil anafora annyit mond, adj nekünk mérsékelt és kedvező időjárást, ajándékozz a földnek csöndes termékenyítő esőket, áld meg jóságodban az esztendő koszorúját. És nagyjából hasonló az, amit a Jakab anafora mond, emlékezzél meg, Urunk, a kedvező időjárásról, csöndes esőkről, jótékony harmatról, a gyümölcsök bőségéről, tökéletes áldott esztendőről és jóságod esztendejének koszorújáról, mert minden szem te benned bízik, és te megadod étküket alkalmas időben. Mi ebből a tanulság, mert hogy semmi más szó nem esik az anaforákban a teremtésről, az a tanulság, hogy az eukarisztikus imák, legalábbis ezek az imák, a teremtést csak az emberrel való összefüggésben tudják értelmezni. Hogyha valamit kérnek a teremtés számára, az is csak az ember javára történik tulajdonképpen. Még egy apró megjegyzés, aranyszájú Szent János anaforájában van még egy hely, ahol látszólag a teremtett világért könyörög a pap vagy a püspök, aki a közösség imáját Isten elé viszi. Magyarra úgy van fordítva, felajánljuk még neked ezt a szellemi szolgálatot az egész földkerekségért. Prosferomen, ten latrean, hypertis oikumenis. Ezt az oikumenét fordították magyarra úgy, és más nyelvekre is, hogy a földkerekségért, vagy az univerzumért. És ebből egyes teológusok csodálatos szép teológiát gyártottak arra vonatkozólag, hogy könyörög a természetért a bizánci liturgia. Hát sajnos kiábrándító vagy sem, itt az oikumené az a lakott világot jelenti a görög nyelvben, legalábbis a liturgikus szövegekben egyébként, tehát fordíthatnánk úgy, hogy az emberiségért, vagy a bizánci birodalomért, vagy én nem tudom miért, de semmiképp nem úgy, hogy a faunáért és flóráért, vagy nem tudom kikért, tehát itt nem. Hát egy fontos tanulság, hogy a liturgikus szövegeket, mint ahogy a Szentírás sem szabad a prokrusztész ágyába fektetni, és akkor nyújtani, vagy levágni belőlük, hogyha nekünk úgy tetszik. Hogyha csalódás is okozott az eukarisztikus ima, annál többet tudunk meg a vízszentelésekről. A vízszentelésekből legalább 80 a bizánci egyházban, mi most csak kettővel fogunk foglalkozni. A nagy vízszenteléssel, amit január 6-án ünnepel az egyházunk, Teofánia ünnepén, és a kereszt vízszenteléssel. Ezek közös eredetre nyúlnak vissza. A keresztvíz, a liturgia tudósokban megegyeznek abban a tekintetben, hogy a nagy vízszentelés, a január 6-i vízszentelés az valaha keresztvíz szentelésből fejlődött ki. Nagyon ősi rítus, Szent Bazil azt mondja, hogy megáldjuk a keresztvizet, a kenet olaját, sőt a megkereszteltet is. Milyen írott hagyományból származik ez? Tehát nagy Szent Bazil az, hogy van apostoli hagyomány, a Szentíráson kívül van egyéb tanítás, ami nincs leírva, azt abból vezeti le, hogy van például vízszentelés. És aranyszájú Szent János már azt is említi, hogy hazavittek a hívek a vízből, amit ezen a napon megszenteltek. Ez az a szertartás, amelyet a bizánci ritusban egyedül szentségnek neveznek, tehát hagias, ma ez megfelel a görög, a latin sacramentum szónak, ugye egyébként a szent cselekményeket misztériumnak nevezi az egyházunk, és egy nagyon ősi ima magja ennek a szertartásnak, Nagy vagy te, Urunk kezdetű imádság, amelynek az ősiségét mutatja, hogy megvan sok más, szinte mindegyik más keleti rítusban, talán a káldot kivéve, megvan a kopban, örményben, maronitában, stb. Mit mond ez az imádsága a teremtés módjáról? Nagy vagy te, Urunk, ezzel a felütéssel kezdődik, és fölségesek a te műveid, és nincsen szó, mely elégséges volna te csodatételeid magasztalására. Mert te saját akaratod szerint a nem létből létrehoztad a mindenséget, és hatalmaddal fenntartod teremtményeidet, és gondviseléseddel kormányzod a világot, te négy főelemből megalkottad teremtményeidet, és az esztendő körét négy évszakkal koronázod. Tulajdonképpen ez sem ad nagyon sokat hozzá ahhoz, amit az Ószövetség mondjuk elmond számunkra a teremtésről. Nyilván vannak itt megjegyzések, talán dualista vagy emanációs tanok ellen, ugye saját akaratod szerint nem létből létrehoztad a mindenséget. Nyilván atyáink küzdöttek a manikeizmus, a gnoszticizmus ellen talán, ezek ellen szólít az imádság. A négy főelem az nyilván a görög filozófiából ered Anaximandrosztól, vagy aztán az Arisztotelész tökéletesítette ugye ezt a tant. És aztán megemlékezik az imádság a kozmikus liturgiáról ismét, tőled rettegnek az összes szellemi erők, téged magasztal a nap, téged dicsőít a hold, neked engedelmeskedik a világosság, előtted remegnek a mélységek, néked szolgálnak a forrásvizek. A teremtés szolgál az Istennek, és aztán tovább folytatva az imádságot, a nagy vízszentelési ima egy új gondolatot tár elénk, a teremtés valahol várta a megtestesülést. Mert te természetünk szülötteid szabadokká tetted, és a szűznek méhét születéseddel megszentelted, és az egész teremtés magasztalta megjelenésedet. Jézus Krisztusnak a megjelenése a Földön az valamilyen módon az egész teremtésnek a beteljesedése. Ezt a gondolatot viszi tovább a prológus, amelyet hozzáfűztek a későbbiekben ehhez a nagy vízszentelés imához. Szofronios pátriárka, jeruzsálemi pátriárka neve alatt maradt fenn ez az imádság. Ez egy hosszú himnusz tulajdonképpen, egy prológus az imához, csak néhány részletet emeltem ki belőle, amely teremtésről szól. Ma a Szentlélek kegyelme galamb képében szállott le a vizekre. Ma ragyogott fel a soha le nem nyugvó nap, és a világ az Úr világosságával árasztatik el. Ma a hold teljes fényével világítja meg a földet, ma a csillagok tündöklő színpompával ékesítik az égboltot, Ma felhők az igazság permetegét harmatozzák az emberi nemre. Ma a teremtő felett saját teremménye terjeszti ki kezeit. Ma a vizek állománya vállaira fogadja alkotójának lépteit. Ma a Jordán vizei Isten jelenléte által gyógyforrássá változnak. Ma titokzatos habok vizével itattatik minden teremmény. Ma a tenger sós vizei az Úr jelenés által forrás vizé változnak át. Ma a világ köthomája Krisztus Istenünk megjelenése által eloszlik, és minden teremményre mennyei világosság árad, ma az egész természetre felülről jövő világosság ömlesztetik. Ma a föld és a tenger osztozik örömünkben, és a világ vígassággal telik meg. Tehát Krisztus tökéletesíti a teremtést. Itt még nincs szó arról, hogy a teremtés romlott lenne, hanem csak tökéletesíteni kell. Ennek az egyik jele a sós víz, amely ugye önmagában sem rossz, de azért mégiscsak jobb, ha édes. Figyelemre méltó a fénynek a szerepe ebben az imában és az egész teremtésben. Ezt egyébként a rendkívül gesztusokkal, rendkívül feldíszített vízszentelés is jelzi, a pap égő gyertyát márta vízben. És ami nagyon tanulságos az ebben a szövegben az, hogy tulajdonképpen azt is elmondja, hogy mi a célja az egyháznak a vízszenteléssel. És voltak éppen arra jövünk rá, hogy az egyház számára a vízszentelés, mint oly sok más szentélés, az nem opció, hanem azáltal, hogy Krisztus megjelent a földön, megszentelte a vizeket. A víz által, a jordánit pars pro toto, megszentelte a teremtést, és amikor az egyház imádságban jön össze, akkor a Krisztus események azok aktualizálódnak, valóságá válnak. A keresztény ember bekapcsolódik ezekbe a Krisztus eseményekbe, átugorva 2000 vagy ki tudja hány évet, és ki tudja hány kilométert, és ilyenkor az egyház nem tehet mást, a szentelés az tulajdonképpen nem is az egyház tevékenysége, hanem az megtörténik, mi bekapcsolódunk ezekbe az ünneplésekbe, mert Krisztus az, aki megszenteli a teremtést és a vizeket. A bizánci liturgiában ma lett üdvössége világnak, ma keltek szárnyra az üdvösséget hirdető szelek, nagyon sok ünnepünknek a főénekeiben ez előkerül, de különösen a vízkeresztnél ez nagyon hangsúlyos. Azáltal, hogy megemlékezünk, mint imádkozó közösség, az a Krisztus eseményekről azáltal azok valósággá válnak, pontosabban mi válunk annak a valóságnak a részeseivé. A Jordán, mint mondtam, tehát itt tulajdonképpen a világnak a része, amelyet Krisztus megszentel azzal, hogy belekeveredik a világba. nem tartozik itt konkrétan a témánkhoz, de mindenképp meg szeretném említeni Bulgakovnak a nevét. A Szergej Bulgakov nevét talán ismerjük. Neki van egy nagyon pici kis könyve, de nagyon szép, a úgynevezett kis trilógiából való, a Szent Grál. Az ennek a könyvnek a címe. Ezzel a témával foglalkozik, amely egyébként keleten ismeretlen, tehát a Szent Grál legendája. De nagyon szép teológiát bontakoztat ki belőle, azért is időzem, mert ő, mint más teológusok is rendszerint liturgikus szövegekre hivatkoznak. Azt mondja Bulgakov, hogy a Szent Grál az nem egy üres kép vagy egy legenda a képzelet szüleménye, hanem az maga a terem, a világ. A Szent Grál maga az egész világ, mert befogadta és magában foglalja Krisztus oldalából kifolyt drága vért és vizet. Az egész világ maga Krisztus vérének és az ő belőle kifolyt víznek a kelyhe, amelyekből részesedett az ő halála óráján. És a világ ezeket magában rejti. Krisztus vérének cseppje Ádám koponyájára hullott és megváltotta őt, de az összes vér és víz Krisztusból a világra ömlött és megszentelte azt. A vérben és vízben Krisztus velünk marad a földön, és ezt a jelenlétét nem veszi el sem feltámadása, sem a dicsőségbe való fölmenetele. Ez a jelenléte nem szentségi, mert a misztérium, vagyis szentség minden elrejtettsége ellenére ismert, lévén, hogy meghatározott térhez és időhöz van kötve. Ez a jelenlét nem szentség, de titok. A világ nagy szent és isteni titka. Tehát ahogy Jézus Krisztus azt az anyagot belekeveredett az emberiségbe, és tulajdonképpen az anyag, amit ő felvett, az keveredett a világ anyagával, azáltal megszentelte magát a világot. És ez, ha nem is ilyen cizellált módon, de sokszor visszatér ez a gondolat a szövegeinkben és a gesztusainkban és a liturgikus gesztusokban, a papa vízszentelés koronájaként a keresztet mártja be háromszor a vízbe. Krisztus tényleg belekeveredik testével ennek az anyagnak az anyagvilágban. Egy himnuszt idézek, amely szintén úrjelenés ünnepéhez kapcsolódik, damaszkuszi Szent Jánosnak a szerzeménye, azt illusztrálva, hogy valóban Isten minden teremményből valamit kiválaszt, mint pars prototot, hogy az egész világot megszentelje. Uram, teljesíteni akartad, amit öröktől fogva elhatároztál, így a te titkos szolgálatára mindenfajta teremményből valamit kiválasztottál, Gábort az angyalok közül, az emberek közül a szűzet, a mennyboltról a csillagot, a vizek közül a Jordánt, melyben a világ törvénytelenségét lemostad, üdvözítünk, dicsőség néked. Szó van a vízszentelés imában arról, hogy a teremtés megújul, ez is egy gondolat, amely visszatér, nem csak ennek a szentelésnek az imádságában, hanem más szent cselekményekben is. Ahogy az emberi természetnek szüksége van megújulásra, úgy van szüksége a teremtésnek is a megújulásra. Szüksége van-e azonban a víznek az exorcizmusra? A keresztvíz szentelés megkülönbözteti a nagy vízszentelés imától, hogy a keresztvíz szentelésben van egy exorcizáló rész, az epikletikus részben. Tehát amikor konkrétan azt kérjük, hogy amikor azt fogalmazunk meg, hogy mire lesz ez a víz, nyilvánvaló eltér a két imának a szövege, de eltér elsősorban azért, mert van benne egy nagy exorcizmus a keresztvíz szentelésben. Meneküljenek tőle, mármint a víztől, mindazok, akik ármánykodnak teremményed ellen, mert a te csodálatos dicsőséges és ellenségeidnek félelmetes nevedet hívtam segítségül. Pusztuljanak kereszted jelére az összes ellenséges erő, távozzanak tőlünk az összes levegőbeli láthatatlan bálványok, és ne rejtőzködjék ebben a vízben a sátáni sötétség. Nos, ezt a szöveget, erre a szövegre hivatkozva szokták néhányan felmutatni, hogy a bizánci liturgia, mintha bizalmatlanul állna a teremtéshez. Ha jobban megvizsgáljuk ennek a szövegnek az eredetét, akkor azt találjuk, hogy ez egy 5. századi interpoláció, tehát betoldás a szövegben. Az 5. században egy olyan paradigmaváltás ment végbe a keresztségnek, az iniciációnak, az egész beavatásnak a teológiájában, amely hát óriási hatással volt az egész beavatásra. Egész addig, azt hiszem az egész keresztény világban általánosan arra a képre épült a keresztelés, amelyet János evangéliumának 3. fejezetéből kölcsönöztek, tudnélik a keresztség az újjászületés vízből és lélekből. Na most az 5. században ilyen-olyan okok folytán, most nagyon bonyolult, le van írva, majd el lehet olvasni a cikkben, a római levélnek a 6. fejezetét fogják alapul venni. A legegyszerűbb ok, ami miatt ez megtörtént, az, hogy a keresztelésnek a napját húsvétban határozták meg. Egész addig nem húsvét volt, legalábbis nem általánosan. Ha már most húsvét lett a keresztelés fő időpontja, kellett hozzá egy új
teológiát találni, amely ezt megalapozza. Ez a teológia volt a Római Levél 6. fejezete, akik Krisztusba keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek, mindannyian, akik Krisztussal, akik megkeresztelkedtetek, meghaltatok és föltámadtatok Krisztussal. És ide kapcsolódik az is, hogy ezt a mi szövegünket interpolálták, mert hogy meg kellett változtatni sok mindent az Isten tiszteletben, hogy kompatibilis legyen, ennek az új teológiának megfelelő legyen, és mivel a korabeli elképzelés szerint, az antik elképzelés szerint az, aki meghal, annak hát nagyon kellemetlen úton kell átmennie a túlvilágba, ahol mindenféle kísértések és rémizgetések érik az ellenséges erőktől, így annak is, aki a keresztvízbe alászáll és meghal Krisztussal és föltámad, annak is át kell menni ezeken a megpróbáltatásokon. Tehát a valóságos halálnak az analógiájára kellett a keresztelésben való meghalást is átformálni, és ezért illesztették bele a szövegbe ezt az exorcizmust. Tehát nem jelenti azt, legalábbis ennek az exorcizmusnak a megléte, hogy valójában a bizánci liturgia gyanúsan szemlélni a teremtést, mint egy olyan valóságot, ahol állandóan jelen van a gonosz. Aztán vannak még olyan vízszentelések, amelyben jelen van a gonosz erő, mint sárkány, stb. Vannak olyan szövegeink. Ezek tulajdonképpen ószövetségi ihletésű szövegek, tehát zsoltárokra, a 73. zsoltárnak a megvalósulását látták mondjuk a kereszt abban, hogy Jézus megkeresztelkedik. Te hasítottad szét hatalmas erőddel a tengert, szétzúztad a vízi szörnyek fejét, te törted össze a sárkány fejét. Tehát ezek a motivumok megjelennek az imákban, a képzőművészetben, az ikonokon, de ebből még nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a gonosz maga elrejtőzne a természet minden zugában. A templom szentelés az két nagy részből áll a bizánci liturgiában. Az első ősi része az abból állt, hogy megtisztították az oltárt, és megkenték műróval, és aztán valamikor a képrombolás után illesztették hozzá azt a részt kötelező jelleggel, amelyben erekét helyezünk el az oltárba. Éppen azért, mert a képrombolás idején ugye nagyon sok templomot megszentségtelenítettek. És ennek a ritusnak a második résznek a neve az, hogy megújulás. Enkenia egyébként, ugye ez a Ószövetségből, a Szeptuagintából jön ez a szó, a megújulás. A régi jeruzsálemi templom újra szentelésére is használták, vagy elsősorban arra használták. Most a záró imádságból szeretnék idézni, itt is hangsúlyos a teremtés. Úristenünk, ki a teremtés puszta szavaddal megalkottad, létrehoztad, s az kifejezhetetlen terved szerint számtalan módon fölékesítetted, ki a fölötte lebegő szent lelkedet rá leküldötted, és fölszentelésére napsugár özönt ontottál rá. Ki kedves szolgádnak Mózesnek azt sugalmaztad, hogy jeles teremtő munkádat különleges magasztalással illesse és beszélj el, miként láttad a világosságról, hogy jó, és elnevezted nappalnak. Látjuk mi is ezt a ragyogó napot, mely mindenkor megújítja a teremtést, dicsőítünk téged a nappalnak, valóban napja, dicsőítjük nem alkanyodó világosságodat. Hát ez szerint a szöveg szerint az egész teremtés az Isten megszentelte már a teremtéskor, azáltal, hogy a szenteket ráküldött, ez Kallisztosz patriarkának tulajdonítják ezt az imát, 14. század, tehát nem a legősibb ima ugyan. De mindig meg kell újítani ezt a teremtést, amely a Szentléleknek a műve. És egy másik imából, a templom szentelésnek ez a záróimájából van. Hozzád könyörgünk és kérünk téged, az igének atya, Urunk és Istenünk, hallgass meg esedező kérésünket, tekints le kegyesen ránk, bűnös és méltatlan szolgáidra, akik ebben a mennyhez hasonló templomban, a földkerekség díszében, kimondhatatlan dicsőséget valóságos szentélyben tartózkodunk. Földkerekség dísze, ez a mi itt figyelemre méltó az imádságban, mennyhez hasonló templom. Tehát többször megjelenik ez is a bizánci liturgiában, hogy az ember az folytatja az Istennek a teremtő művét, a templom például, mint egy megkoronázza a teremtést, ez is sok ünnepünknek a himnuszában megjelenik. Egy szerénytelen gondolatnak tűnik, hogy a szép a teremtés, csodaszép, de hát az ember, amit csinál, az még szebb. Ez az anaforánkban is benne van egyébként, hogy felajánljuk még neked ezen okos és vénutas nélküli szolgát. Jó lehet neked az angyolok, ezeri angyolok miriádja zengenek ugye a mennyben és dicsítenek, és mi a földön, amit csinálunk, de hát az mégiscsak jobb. Egy kicsit benne van ez a szerénytelen gondolat. Talán olyan, mint amikor az anyuka süti a tortát, és a kisgyerek az utolsó díszt teszi rá, vagy a marcipán figurát, és azt megengedi az anyuka, hogy ő tegye rá. Nekem valami ilyen kép él a fejemben, amikor ezt a kicsit szerénytelen hozzáállást látom. Sok imának az elején megvan a felütés, amellyel egyszerűen a teremtést, alkotó urat dicsőítjük, ez tulajdonképpen egy irodalmi forma, nagyon sok imának megvan az elején egy ilyen felütés. És még arról szeretnék szólni, hogy egyébként a bizánci liturgiában nagyon sokszor nem a szövegek szintjén, nem verbálisan, hanem gesztusok szintjén, a templom építészetben mindenütt megjelenik a természet, a templom maga egy mikrokozmosz, annak a részei leképezik sokszor az egész teremtést, a kupola, a mennyboltot, sok templomban ott van ez az óriási csillár, ugye meg is szokták himbálni, hogy hát az egész teremtés bekapcsolódik tulajdonképpen a mi Isten dicséretünkbe, vagy fordítva mi kapcsolódunk be a teremtésnek a dicséretébe. Vannak ünnepeink is, amelyeken különösen hangsúlyos a teremtés, pünkös ünnepe. A szövegek szintjén ez nem jelenik meg, de a népi vallásosságban, vagy a gesztusok szintjén nagyon erőteljes, felékesítjük a templomokat zöld ágakkal, valahol teleszórják még fűvel is, a liturgikus szín is zöld, mint ahogy a Rubjov ikonján a Szentléleknek megfelelő alak szintén zöld köpenyt hord, mert a Szentlélekre emlékezünk ilyenkor, aki az egész teremtést életben tartja láthatatlanul. Összegzésként mit mondhatnánk, mint azt, hogy nem nagyon tudunk egységes képet alkotni, az egyes formulák sokszor csak megismétlik azt, amit az Ószövetség már tanít a teremtésről. Nyilván a megtestesülés által hozott újdonság az többféle fogalommal lesz kifejezve a liturgiában, megtisztulás, megújulás, beteljesedés vagy tökéletesedés. Az, ami biztos, hogy a liturgikus szövegek, azok a teremtés kizárólag az emberrel összefüggésben tárgyalják. Minél inkább az ember tudatára ébred a méltóságának, hogy hogyan kapcsolódik be Isten teremtésében, annál inkább ráébred arra is, hogy felelős azért a teremtésért, amelynek ő a koronája.
Dr. Dobos Andrást, a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola teológiai tanárát hallották. Ezzel már a műsorunk véget ért. Köszönöm figyelmüket. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Péderi Zsolt, valamint a szerkesztő Papildikó nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!